Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Mitrovics Miklós, a Történettudományi Intézet tudományos munkatársa, Lengyelország szakértő. Örülök, hogy elfogadta a meghívást ismét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Néhány napja beszélgettünk csak, amikor még a lengyel választás előtt voltunk, és akkor voltak nagyon ennyirányba mutató kutatások, meg volt egy előválasztás is. Papírforma bejött, úgy, ahogy mutatták?
Bejött a papírforma, kormányzó jog és igazságosság, a PISZ 43% fölött teljesített. Önmagában ez a százalék, ez még nem is mondja el, hogy egyébként milyen jól szerepeltek, hanem ehhez meg kell néznünk a 4 évvel ezelőtti eredményeiket, és azt látjuk, hogy több mint 2,3 millió szavazattal többet szereztek, mint 4 évvel ezelőtt.
Mi történt? Viharos 4 év volt Lengyelország számára is.
Viharos 4 év volt, kívülről úgy tűnik, egyébként belülről is sok tekintetben, hiszen voltak bírósági reformok, ugye alkotmánybíróság átalakítása, a legfelső bíróság átalakítása, oktatási törvény, ami sztrájkok voltak, tanárok, diákok együtt. Ezen kívül pedig ugye hát számos jóléti intézkedése volt a kormánynak, a családtámogatási rendszer kiépítése, alanyi jogon járó gyerektámogatás, ezen kívül iskolakezdési támogatás, falusi infrastruktúra fejlesztés, kis- és középvállalkozók adócsökkentése, járulékcsökkentése. Ezek azt hiszem olyan juttatások voltak a társadalom részére, főleg a vidéki vagy szegényebb rétegek részére, illetve hát a kis- és középvállalkozók egész széles rétegére, ugye a lengyel társadalomban ez egy egész széles réteget képez, amelyen azért mindenki a saját bőrén érzett, és ezzel azt hiszem, hogy a kormány megnyerte a szavazó polgárok jelentős részét, nem mondom, hogy többségét, mert ugye 8,5 millióan szavaztak rá, és az ellenzék, összes ellenzék pedig több mint 10 millió szavazatot kapott, de hát ugye ez egy nagyon fragmentált ellenfél, de hát a társadalom jelentős részét megnyerték, és hát soha nem volt olyan, hogy kormánypárt, kormányon lévő párt ilyen mértékben meg tudja növelni a szavazói létszámát, de hát rögtön hozzá kell tennem, hogy ez csak az egyik fele az éremnek, a másik fele azért keserédesebb a kormányzó PISZ számára, és hát ez látszott is a választások estén, hiszen hát a matematika azt hozta ki, hogy egyetlen egy mandátummal sem szereztek többet, mint 4 évvel ezelőtt.
Jó, de hát így is van egy 5-fős többségük az alsóházban.
Van egy 5-fős többségük, 235, persze, hát
egy is sok,
235 mandátummal bőven a legnagyobb frakció, és 5-fős többségük van, csak hát nem ez volt a cél a kormány oldaláról, hanem legalább a 2/3 elérése, ami ugye alkotmányozó többséget jelentene, vagy legalább a 3/5 elérése, ami azt jelentené, hogy mondjuk, ha esetleg elnökváltásra kerül sor egy negatív kormány szempontjából, negatív forgatókönyv esetén jövő májusban. Ugye az elnöknek van vétójoga, de ahhoz egy 3/5-ös szeim többségkel, tehát alsóházi többségkel, hogy a vétót elutasítsa. Tehát ez sem lett meg. A 235 mandátum az egy egyszerű többség, gyakorlatilag rendszer átalakításra továbbra sincs lehetősége a kormánypártnak. És nem csak, hogy rendszeralakításra nincs lehetősége, hanem gyakorlatilag, ha a felsőházra is majd gondolom itt a beszélgetésben vetünk egy pillantást, el is vesztették a többségüket, így a felsőház még ha meggátolni, akadályozni nem tudja az alsóház tevékenységét, de jelentősen le tudja lassítani.
Ennyi a felsőház és az alsóház viszonya, hogy egy lassítást tud benne csinálni, visszaküldi, megfontolja, újra szavazza és kész?
Nagyjából a szenátusnak egy reprezentatív szerepe van, azért hozták létre a rendszerváltás idején, mert ez kifejezte az 1939 előtti Lengyelország a második köztársasággal való kontinuitást. Ugye visszaállították az államfői intézményt, visszaállították a szenátust, és a háború előtti hatalmi elképeket is jelképesen az emigrációból hazahozták és átadták. Tehát elsősorban reprezentatív szerepe van, természetesen néhány állami funkciót, állami intézmény élére a szenátus nevezhet ki elnököt. A határon túli, vagy a diaszpórában élő lengyelekkel foglalkozik elsősorban, de van politikai szerepe is. Például egy alsóházban elfogadott törvény 30 napig vizsgálhat, tanulmányozhat, és aztán hoz egy határozatot, hogy ők is elfogadják, és mehet az államfőhöz aláírásra. Vagy 30 napig elhúzzák a törvény tanulmányozását, majd azt mondják, hogy módosításokat fogadunk el hozzá. Ha a szenátus módosításokat fogad el a törvényhez, akkor visszakerül a Szejmhez. Visszadobhatja egyébként módosítások nélkül is, de ha módosításokat fogad el, akkor nem mondom, hogy lehetetlen az egyszerű többséggel a módosításokat elutasítani, és újra visszaadni a szenátusnak, de van egy ilyen szigorú szabály, hogy legalább a képviselők 50%-ának jelent kell lennie, és többnek kell lennie az igen szavazatoknak, mint a nem és a tartózkodásnak együtt.
Tehát van ebben egy játéktér?
Van egy játéktér, nyilván ezt a PISZ meg fogja tudni ugorni, hiszen 235-en vannak, és ők nyilván az ilyeneket el fogják majd utasítani, de el lehet húzni. Nem lesz az, ami eddig volt, hogy hozunk egy törvényt, másnap a szenátus ráüti a pecsétet, harmadnap aláírja az államfő. Ez azért, hogy mondjam, hát az eddigi gyakorlathoz képest kellemetlen. Persze azért nem ilyen fekete-fehér a történet, hiszen csak két fő hiányzik nekik, illetve bocsánat, három fő hiányzik nekik az 51%, ugye 100 fős a szenátus, tehát az 51% az 51 mandátum. 48 van nekik, három hiányzik, és hát az a szerencsük van, hogy az ellenzékben a Lengyel Néppárt, a PSL pont három szenátorral rendelkezik.
Meg lehet őket győzni?
Meg lehet őket győzni, már nyilatkoztak is az ő részükről, hogy azért nem fogják állandóan, a szenátus nem fogja állandóan blokkolni a Szejm törvénykezését. Hát a Lengyel Néppárt elég közel áll ideológiailag jelen pillanatban a kormánypárthoz. Ez, hogy nekik politikailag mennyire fizetődik ki, én ebben egyáltalán nem vagyok biztos, hiszen látszik, hogy a kormánypárt épp a Lengyel Néppárttól vette rengeteg szavazatot, tehát ha most még ők teljesen idomulnak is a kormány politikájához, és gyakorlatilag kiszolgálói lesznek, akkor szerintem nekik inkább lefelé vezet az út, mint felfelé, de ez legyen az ő politikai döntésük, ő hatáskörük, hogy döntenek. Minden esetre nem fekete-fehér a kép, tehát bár a PISZ elvesztette a többséget a szenátusba, de azért vannak ott potenciális szövetségeseik.
A lengyel választási rendszerben a Szejmbe meg a szenátusba ugyanolyan technikával képződnek meg a mandátumok?
Nem. Az alsóház, a Szejm területi listás választásokon dől el, és egy országos kompenzációon ez egy kicsit a győztes felé tud húzni, ezért lehet 43%-kal kis többséget szerezni. Ez egy arányos rendszer igazából. Itt nincs egyéni mandátum, területi lista, és illetve az egyéni mandátumot helyettesítő technika, hogy van preferenciális szavazati jog, tehát a listán lévő emberek közül, jelöltek közül a szavazópolgár bejelölhet, bekarikázhat egyet, hogyha mondjuk a lista végén van valaki, sok karikát kap, feljebb ugrik, és így bekerülhet. De igazából ez arról szól, ez a preferenciális szavazás is, hogy a listavezetők között egyfajta kiki verseny, és a végén akkor a sajtóba közzé lehet tenni, hogy ha mondjuk adott területi listán nagy nevek szerepelnek, hogy ugye ki kapott több karikát a másiknál. Ugye Varsóban volt ez, hogy az ellenzéki Malgorzata Kivada Bronszka miniszterelnök jelölt, és Jaroszláv Kaczynszki a másik oldalról is ott indult, és hogy a Kivada Bronszka kétszer annyi preferenciális szavazatot kapott, mint a Kaczynszki. De úgy nyilván Varsó az egy ellenzéki bázis, tehát Jaroszláv Kaczynszkinak ott nem sok esélye van ebből a szempontból. De igen, listás szavazatok arányos. Hadd tegyem még ehhez hozzá, hogy az is nagyon érdekes volt idén, vagy most, hogy minden olyan pártlista bejutott a Szejmbe, aki országosan el tudott indulni, tehát mindenhol tudott területi listát állítani. Ez azt jelenti, hogy olyanok maradtak csak ki, akik egy-egy vajdaságba indultak el, tehát néhány tízezer szavazat veszett el összesen. Ez óriási különbség a 4 évvel ezelőtti, ez ahol több mint 2 millió szavazat kint maradt a parlamentből, Hosseinből. Ezért is van ez a kis torzulás, hogy most hiába kapott a kormánypárt 2,3 millióval több szavazatot, mégse tudott több mandátumot szerezni, mert ugye mindenki bejutott, és máshogy osztódik el a mandátum. 4 évvel ezelőtt a sok kimaradt szavazat miatt torzított egy kicsit. Tehát igazából...
Ezért is mondja a kormány, hogy micsoda remek demokrácia van Lengyelországban, hiszen minden szavazat hasznosult valamilyen módon.
Minden szavazat hasznosult, 4 évvel ezelőtt torzult, 4 évvel ezelőtt, ha ott nincs egy baloldali, mondhatjuk, bénázás, nem maradt kint 2 millió szavazat a Szejmen kívül, akkor nem lett volna 4 éve többsége a jog és igazságosságnak. Tehát igazából 4 évvel ezelőtt itt kell megköszönniük, mert ott a baloldal miatt sikerült nekik többségbe kerülni, és a mostani pedig a rendes matek, mindenki bejutott, így lehetett elosztani. A szenátusban másképp lehet bejutni, ott 100 darab egyéni, egymandátumos körzet van. Tehát az olyan, mint nálunk az egyéni körzetek. 100 darab van, 100 jelöl, vagy 100 mandátumra, tehát minden egyes körzetből egy ember jut be, aki a legtöbbet kapja, egy forduló, és ezért nem egyezik. Tehát nem az történt, hogy a PISZ szavazók listán PISZ-re szavaztak szenátusba meg az ellenzékre, hanem teljesen más, hogy néznek ki ezek a körzetek. Ezek nagyobb körzetek, a lakosság arányában van elosztva, és ugye így nem tud annyira érvényesülni, főleg az országnak a észak-nyugati és észak-nyugati területén nem tud érvényesülni a vidéki PISZ szavazók ereje, hiszen ott sokszor egy-egy nagyváros több szenátort is ad, ugye, mert sűrűbben lakott terület, és így tudott 48 ellenzéki bejutni a szenátusba. Ez egyébként az elnökválasztás szempontjából érdekes, mert ugye ott is egy az egybe megy, tehát aki többet kap, a második ott mondjuk 2 fordulós, de aki ott többet kap, az nyer, tehát nincs lista, nincs trükközés, hogy hogyan húzzuk föl a listának az eredményeit, mondjuk falusi lakossággal. Tehát abból a szempontból érdekes május szempontjából, jövő május szempontjából, hogy itt milyen jól tudott szerepelni az ellenzék.
Említette, hogy mivel nem volt meg az előző ciklusban sem a 2/3-os alkotmányozó többség, ezért sok nagy rendszerátalakítást nem tudott a kormány megcsinálni. De nagyon hangos rendszerátalakításokat csinált az elmúlt ciklusban is. Mi van még a tárban, amit csak 2/3-dal lehetne megcsinálni?
Hát ugye új alkotmányt, azt 2/3-dal lehetne.
Akarnak? Onnan akarják kezdeni?
Hát a magyar példa gyakran felemlegetésre kerül, hogy Magyarországon a Fidesz elfogadott egy új alkotmányt, amit ő szeretett volna, és ez azért Jaroszláv Kaczynszkijéknak is egy nagy álma, hogy egy új alkotmány legyen. Hozzá kell tennem, hogy Lengyelországban már hoztak a rendszerváltás után, vagy fogadtak el új alkotmányt 1997-ben, tehát nem a 89-es toldozott-foldozott úgynevezett kis alkotmányt kellene most megváltoztatni, hanem ez már egy demokratikus körülmények között elfogadott alkotmány, de kétség kívül, hogy nem a jobb oldal idején hozták, hanem akkor éppen a posztkommunista baloldali demokratikus szövetség volt kormányon. Ráadásul egy csomó jobb oldali párt akkor éppen parlamenten kívül is volt. Tehát van egy ilyen igény, hogy hozzanak. Ráadásul azért a lengyel kormánypártnak is van egy történelmi küldetés tudata, ezt Mateusz Morawiecki miniszterelnök választások előtti, talán egyik utolsó beszédében úgy is fogalmazta meg, hogy ugye most volt 18-ban 100 éves, hogy Lengyelország újra létrejött az első világháború után, ugye előtte 123 évig nem léteztek, felosztották őket a szomszédjai, az oroszok, poroszok és a Habsburgok. És Morawiecki arra utalt, hogy az ősapáink, akik létrehozták az államot 100 évvel ezelőtt, most büszkék lennének ránk, hogy ilyen Lengyelországot építünk, amilyet ők elképzeltek, és hogy ezt a Lengyelországot, ezt már azt hiszem Kaczynszki tette hozzá, hogy ezt a Lengyelországot, hogy megerősítsük és kiteljesítjük, ez még 3-4 ciklus, ehhez kellene ugye egy új alkotmány, és egy olyan vízió, amit meg tudnak valósítani. Ugye ez gyakorlatilag egy harmadik beszédébe Kaczyński azt mondta, hogy gyakorlatilag mi egy Skandináviát építünk, csak bevándorlók és melegek nélkül, tehát lehet ezt tovább fokozni. Azt hiszem mindenki érti, miről van szó, egy nemzeti keresztény értékekre épülő, etnikailag, vallásilag homogén, tehát lengyel katolikus államról álmodnak, tehát alkotmányügyileg sok mindent lehetne korlátozni, ami jelen pillanatban nincs korlátozva. Ehhez nincs meg a kétharmad, és hát ezt nem fogják tudni megtenni.
Kik a legfontosabb szereplők most a lengyel politikában? Mateusz Morawieckit szokás említeni, aki természetes miniszterelnök.
Hát úgy tűnik, hogy ő marad, igen. Nem tudom, egyelőre nem nagyon szivárogtak ki nevek, hogy mennyire lesz személyileg más az új kormány. Biztos, hogy más lesz, azért ez szokás. Ráadásul a PISZ nem szokott ettől visszariadni, hiszen emlékezhetünk rá, hogy ezt az elmúlt 4 évet se ugyanazzal a kormánnyal húzták ki, hanem fél időben váltottak miniszterelnököt is, és több kulcspozícióban lévő vezetőt, külügyminisztert, belügyminisztert, honvédelmi minisztert váltottak időközben. Tehát biztos, hogy most is lesznek változtatások. Morawiecki szerintem marad, szerintem nincs oka leváltani őt a saját pártjának. Mint a múltkori beszélgetésben is mondtam, hogy azért ő egy poliglott európai ember, aki ért a gazdasághoz is. És hát hívjam itt föl a figyelmet arra, hogy azért az, hogy a PISZ nem tudott kétharmadot szerezni, vagy nem tudott elsöprő, tehát tényleg 50% fölötti eredményt elérni, mármint szavazatokban. Ez valószínűleg azt is mutatja, hogy azért a lengyel társadalom többsége továbbra is Európa párti, Európa Unió párti. Tehát sok mindennel nyilván egyetértenek, belpolitika vagy gazdaság, családtámogatás szempontjából, de azért az egy nagyon erős ellenállás, hogy nem szavazták meg őket abszolút hatalomba. Tehát a nyílt konfrontációt Brüsszellel azért a lakosság többsége nem támogatja, és ha ezt a politikát, vagy még barátságosabb politikát szeretnének Brüsszellel, akkor igazából Morawiecki tökéletes miniszterelnök erre, hiszen őt már 2 évvel ezelőtt is azért tették ebbe a pozícióba, mert azt gondolták, hogy a Brüsszelből jövő támadásokat ő tudja legjobban kezelni, és viszonylag jól is kezelte, ezt azért hozzátehetjük.
Mit jelent a jó kezelés? Támadó volt, ügyes védekező volt, konfliktus kerülő volt, sokféle jó kezelés képzelhető el.
Nem támadó a lengyel kormány, nem volt támadó szerintem az elmúlt 4 évben. Morawiecki elődje se, Beáta a Sidló sem. Morawiecki annyiban jobb, hogy ő jobban eligazodik ebben az európai, nyugat-európai világban. Már csak a nyelvtudása, meg a dinamikus személyiségéből adódóan is. Azt hiszem, hogy ő jobban tudja ezeket a tárgyalásokat kezelni, és egyáltalán nem éreztem soha azt, hogy ő támadó lett volna. Igazából ugye erről is már sokat beszéltünk, hogy a jog és igazságosság nincs az Európai Parlamentben, nem tagja a néppártnak, tehát nincs abban a pozícióban, hogy ő ott akár kulisszák mögött folytasson néppártiakkal tanácskozásokat, tehát nekik általában a nyílt terepen kell megvívni, és ebben jó volt Morawiecki. Én szerintem ő mindig elfogadott annyit, amennyit el kellett fogadni ahhoz, hogy egy kicsit lanyhuljon a Brüsszelből érkező támadás, és otthon viszonylag jól el tudta adni ezeket az engedményeket, még a pártban is, mert ugye ezt mindenki tudja, hogy Jaroszláv Kaczyński teljes támogatását élvezi. Tehát ő szerintem továbbra is fogja ezt a kis engedmények politikája, de azért nem olyan nagy engedményeket tenni, tehát ilyen kis lépésekkel kompromisszumot keresni, inkább így fogom.
Milyen állapotban van az ellenzék? Hogy értékelik ezt az eredményt? Mert ha jól értem a szavait, akkor ez nem fekete-fehér vereség vagy győzelem.
Az ellenzéknek, főleg a polgári liberális jobbközépnek, ugye a polgári platformnak és a Modern nevű pártnak a koalíciója, hát véleményem szerint azért elég nagy vereséget szenvedett. Tehát most hiába kaptak egy 200 000 szavazattal többet együtt, mint 4 éve külön. mandátumban 34-jel, azt hiszem, ha jól emlékszem, kevesebb van nekik, mint volt. A szenátus, mint említettem, gyakorlatilag az ellenzék összességével behúzta, ebben nekik nagy szerepük van, tehát ők adják a legnagyobb frakciót. Tragikus szerintem az ő helyzetük. Már most látszik, hogy viták, már nyílt színű viták vannak a polgári jobb-közép pártok vezető politikusai között. Ennek az az oka, hogy a Grzegorz Schetina, aki a polgári platform elnöke, nem egy olyan figura, akit politikailag jól el lehet adni. Tehát mondjuk ezt így mondjuk. Tehát nem egy olyan személyiség, aki szerethető a nagy tömegek számára, és egyébként a pártba sem, tegyük hozzá.
Miért nem rúgják ki?
Az utolsó pillanatban ugye rájöttek, hogy ő nem lesz jó miniszterelnök előtt, és hát egy hónappal a választások előtt, másfél hónappal a választások előtt, szeptember elején tették oda a Margozsot, a Kivadabonszkát, aki előtte az alsóház elnök helyettese volt, de nem volt egy különösen ismert személyiség, talán a férje jobban ismert filmrendező. De hát Margozsot, a Kivadabonszka másfél hónap alatt talán azt tudta elérni, hogy az ország minden szegletében megismerjék a nevét. Tehát sokáig arra várt ez az oldal, hogy visszajön Donald Tusk. Tehát volt egy ilyen messiás várás.
De hát ő el volt foglalva az Európai
Tanácsban. De már ugye már nem ő ott az elnök, és azt gondolták, hogy már nem ő az elnök, ugye az új választás parlamenti, Európa parlamenti választások óta, hogy visszajön. És nem jött vissza, és véleményem szerint ez a messiás várás óriási időveszteséget okozott a polgári centrista erőknek. Oda vezetett, hogy nem tudtak karizmatikus miniszterelnököt jelölni, aki Morawieckivel fel tudta volna venni a versenyt. És most, ahogy látszik, elindul egy belső harc. Szerintem még most is van messiás várás. Nem tudom, hogy Donald Tusk mit fog dönteni, de felmerül Radoslav Sikorski neve is, aki még mindig egy fiatal politikus, és évek óta háttérben van.
Ukrán válság idején ismerte meg a világon, hogy hát tárgyaltott.
Hát igen, ő is külügyminiszterként szerepelt, ő azért egy népszerű politikus volt. Voltak neki is különböző botrányai, ügyei, lehallgatási dolgok, amikben mondott bizonyos dolgokat, ami sokaknál kivert a biztosítékot, de ez már régen volt. Tehát igazából ő azért egy, tehát ez a Tusk-Sikorski tandem, azért azt kell mondani, hogy ennek a centrumnak az elmúlt 15 évben a legjobb vezetői voltak. Hogy ők háttérben vannak, ennek az okát azért nem tudni teljesen világosan, hogy miért. Lehet, hogy látták ők is, hogy nem érdemes beszállni ebbe az eleve elbukott harcba, de ezt én nem szeretném minden megmondani. Minden esetre ez a messiás várás szerintem nagyon károsra hatott ennek az oldalnak az egész politikájára, kampányára. És hát rajtuk kívül azért még vannak más szereplői is az ellenzéknek.
De az ellenzék egyfele tart, összetart, valami együttműködésben gondolkoznak, vagy mindenki próbálja megvívni a maga harcát?
Hát volt egy összefogás az Európa parlamenti választásokon idén.
Az egy listás szavazás ott is, ugye?
Listás, viszont egy lista indult, vagy egy nagy lista indult, volt még mellette kicsi is, de gyakorlatilag az számottevő ellenzék egy listán indult. Nem sikerült ugye megnyerni.
Letesztelték, nem működött.
Nem működött. Rögtön kiváltak a kisebb hangos pártocskák, mint a Lengyel Néppárt, akit általában ilyen 5%-ra mérnek, vagy a Pavel Kukiznak a pártja, akit most már nem tudom, hogy egyáltalán mérnek-e. Ugye, és elkezdték ezt az összefogást szétverni, és most is ez a részükről ez a hivatalos álláspont, hogy sem értelme az összefogásnak, mert hiába mondja a polgári platform, hogy együtt most le lehetett volna győzni a PISZ-t. Erre azt mondják, hogy 2 + 2 az nem lesz 5. Úgy látszik, nem nézték meg a magyar önkormányzati választásokat, mert akkor azt látnák, hogy az összefogás az mégiscsak tud több szavazatot hozni. Jobban tud esetleg adott esetben mobilizálni, ez nem mindig van így, hát nem, ez nem egy kőbevésett dolog. De minden esetre most inkább abba az irányba mennek, hogy többféle van, és még nem említettük meg a baloldalt.
Van még?
Nem hogy van, hanem visszatértek. Nem is akárhogy.
Hát arról volt híres Lengyelország, hogy ott vége a baloldalnak.
Hát igen, ezért mondom, hogy említsük meg őket. Nagyon érdekes, ugye, mint említettem, 4 éve nem jutott be a parlamentbe, mégpedig azért nem, mert ha pártkoalíció indul egy listán, akkor nem 5, hanem 8%-ot kell elérni. Akkor a baloldal, a posztkommunista baloldali demokratikus szövetség pártkoalícióba indult, és 7,5%-ot értek el.
Éppen, hogy nem ment be.
Az új baloldali együtt, ugye Magyarországon is volt ilyen nevű párt, de ez valóban egy új baloldali, inkább ilyen antikapitalista, zöld vonalat visz, fiatalokból áll, főképpen fiatal értelmiségiekből, pedig 3,5% körül szereztek. Ott kimaradt körülbelül majdnem 2 millió baloldali szavazat akkor a parlamentből. Ez játszotta, vagy ez hajtotta a PISZ malmára a vizet, hiszen így lett nekik mandátum többségük. Na most összefogtak az új baloldala posztkommunistákkal, és még hozzájuk csatlakozott az idén évelején létrejött Tavasz nevű liberális párt is, és így hárman, hát elég érdekes koalíció, egy posztkommunista, egy új baloldali és egy liberális.
Van, amiben egyet értenek?
Hát nyilván abban, hogy a kormány nem szeretik. Esetleg ebben. Nagyon érdekes koalíció, de elérték nem csak a 8%-ot, hanem majdnem 13%-ot szereztek, és 49 mandátummal visszatért a baloldal az országgyűlésbe, a Szejmbe, és hát azt kell mondjam, hogy ők a legnagyobb győztesei ennek a választásoknak, sőt, ha azt nézzük, az összefogásuk sikeres volt, hiszen jóval több, körülbelül 500 000 szavazattal többet szereztek.
Ez tartós? Ilyeneket szoktak horror koalícióknak mondani, amikor szinte semmiben nem értenek egyet.
Hát az egy nagy kérdés, hogy ezek a bejutott lista koalíciók együtt maradnak-e, vagy minden párt képviselője, tagja külön frakciót alkot. Vagy hát nyilván ahol van annyi létszám. Hadd jegyezzem meg, hogy elképesztő sok párt van most a lengyel parlamentben. Ha jól emlékszem, 19. Ez 6 listán jutott be. Eleve a kormánypárt, a PISZ nem egyedül, ők is listával, tehát ők két másik jobboldali párttal vannak, és azoknak van körülbelül 30-40 képviselők abban a frakcióban. Ja, ők nem fognak kiválni, ők az elmúlt 4 évben is együtt voltak. A jobb-közép centrista koalíció, a polgári platform vezette koalíció 5 pártot tömörített. A baloldali koalíció, mint mondtam, 3-at. Akkor ott volt a néppárt a Kukiz párttal. És akkor még nem emlékeztünk meg a szintén jobboldali, de ilyen libertárius jobboldali föderációról, ami Janusz Korvin Mikkének hát gyakorlatilag egy ilyen, hogy mondja, a bulvár sajtó trash celeb, 70 év fölötti figura, 26 év után tér vissza a Szejmbe, de volt már Európa Parlamenti képviselő, és gyakorlatilag botránykijelentéseket tesz ez az ő politikai funkciója. Visszajutottak majdnem 7%-kal, összefogva két szélső jobboldali párttal. Tehát elképesztő sok színű a most a Szejm, és hát most leveszem a kormány koalíciót, a 3 pártot, akkor is 15 párt van ott az ellenzéki oldalon, a szélső jobbtól, a neoliberálison át a szélső balig. Mindenki. Tehát, hogy a legnagyobb probléma szerintem, hogy ezek hogy fognak össze. Nyilván el lehet jutni, Magyarországon is eljutott az ellenzék az összeellenzéki összefogásért. Talán a Mi Hazánk nem vett benne részt, de az összes többi részt vett. Lengyel politika, ellenzéki politika nem tart itt, ráadásul sokkal tagoltabb is, sokkal nagyobb ország.
Hírek következnek itt az Inforádióban. Mitrovics Miklós az Aréna vendége.